Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Kaltenbach Jenő szerint szomorú, hogy az emberek többnyire nem annak hisznek, aki igazat mond, hanem annak, aki ügyesebben hazudik. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Csak magad állsz, mondd bármire válsz, itt adom a régi nyár. Tangószul, kedvesem, mint annyi szúr, ó, jöjj velem. Járjuk hát együtt, mint rég, otthon a hársint felül, emlékszel, kedvesem, mit súgtál, bármi lesz velem, nem hagysz el sosem egy életem. La 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 la.
Visszajár, itt száll körülem. Bárhová viszel még az életem, soha nem feledlek szerelmesen. Nézd csak ifjú pár, vidám táncot jár, lám csak magad állsz. Mondd hát, mire válsz, itt adom s a régi nyár. Tangószul, kedvesem, járd velem, táncoljuk együtt, mint rég, ott, hol a hársint felé, a zöld lomránk hajul, és átkarulsz majd csendesen. Ne várj hát tovább, hív a boldogság, s a szerelem.
Szabó Edit énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. 1997 áprilisában a homorodabásfalvi Majlát zenekarnál járt Boér Károly. Zenés beszélgetésünket hallgathatják újra. A sepsiszentgyörgyi Kakas Zoltán néprajzos, természetjáró mindig szívügyének tartotta a népi szellemi hagyaték átmentését. 2010-ben készült portrébeszélgetés vele. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Elsőként egy 1997 tavaszán elhangzott műsort ajánlok figyelmükbe. A Pásztor Tűz című műsorunkat Boér Károly szerkesztette.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkat teljes egészében a Homoródabásfalvi Majlát zenekar bemutatásának szenteljük. A homorod mentén a zenekar összetétele a következő. Hegedű, háromhúros kontra, klarinét és bőgő. A Majlát zenekarral 1979-ben készítettük első felvételeinket, szerény műszaki eszközökkel, a hangminőségért előre is elnézésüket kérjük. A homorod menti zenekarok közül a homorodabásfalvi Majlát zenekar a legjobbak közé tartozik. Most következő felvételünkön ifjabb Majlát Gábor vezette zenekart hallják. Most pedig mutassuk be hallgatóinknak a homorodabásfalvi Majlát zenekar tagjait.
Primás.
Majlát Gábor.
Mikor született?
1949. június 15-i.
Másik primás.
Majlát László. Születtem 1962. október 4-i.
Kontrás.
Húsza Lajos. Születtem 1961. január 9-i.
Másik kontrást.
Káló Sándor, születtem 1935. április 24-ig.
Klánétás.
Majlát Albert, homorú dabásfalva, születtem 1956. április 26-ig.
És a bőgős?
Káló József, születtem 1958. július 12-ig.
Mit muzsikáltak?
Hát muzsikáltuk ezt a Werbunkot, a legényest.
Thank you.
Az előző rendben mit muzsikáltak?
Az előtt az öregek úgy mondták, hogy jő a kicsi madárnő, utasra a sebös pólka.
És erre mit táncoltak?
Erre páros táncot táncoltak a táncháznál.
Hol tanult muzsikálni?
Hát én tanultam édesapámmal. Tanított. És járogattam vele. Lakodalom, bár, keresztelő, hova szükség. Kívánt oda mentünk, és megtanultunk.
Az elmúlt 12 és fél percben a Homorodabásfalvi Majláth zenekarral készült összeállításunkat hallották. A hangfelvétel 1997. április 14-én hangzott el a Pásztor Tűz című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mikor a percek elrohantak, mikor az órák várakoztak, mikor ajkam kemény a harapástól. Mikor kezem remegése megszokottá válasz, miután olvastam, mielőtt olvastam, miután egész éve szerettem, mielőtt szeretném. Mielőtt szeretnélek, miután voltam türelmes, mielőtt lennék.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Portréműsorunk mai meghívottja a Kakas Zoltán, sepsiszentgyörgyi néprajzós, természetjáró. Hogy lesz valakiből néprajzós?
Ennek pontos története van, és adatolható is lenne akár. Talán, hogy 9-es lehettem, megjelent az akkori Pionír újságban egy középoldal, amin egy ilyen szallag cím futott, hogy ismerjük meg szülőföldünket. És abba a középoldalba írt Molnár István bácsi, a Székely Keresztű Múzeum akkori igazgatója, vagy alapító igazgatója, Székely Zoltán, aki ugye a Sepsiszentgyörgyi Múzeum, a jelenlegi Székely Nemzeti Múzeum akkori igazgatója volt, régész, archeológus, és Faragó József, aki ugye folklorista volt, és a Folklorintézetnél dolgozott Kolozsváron. Ők a maguk szempontjai szerint elmondták, hogy mi a tennivaló régészeti szempontból a szülőföld megismerésért, mi a tennivaló folklorisztikai szempontból a szülőföld megismerésért, és így Molnár Pista bácsi is elmondta, hogy hogyan gyűjtsünk néprajzi tárgyakat. Mind a három cikk engem ugye egy kicsit megkavart, bár ismertem ezeket a dolgokat, mert már gyerekkorom óta valamennyire érdekeltek ezek, de valahogy így az egész úgy szisztematikusan elmondta, hogy mi a tennivaló itt, meg ott, meg azokon a területeken. És akkor én elkezdtem ügyködni, fölvettem a kapcsolatot Pista bácsival is, Faragó Józseffel is, hát Székely Zoltán, ugye itt volt a városunkban, vele már volt jó viszonyom, vittem be már itt ott talált cserepeket, bejártam bizonyos területeket, ahol föltételeztem, hogy őstelepek lehettek, mert a terület alkalmas volt az ősembernek a megtelepedésre, tehát föltételeztem, hogy azon a folyómenti teraszon valahol ott nyomok kellenek, fellelhetők legyenek, és akkor így elindult ez a folyamat. Tehát ez az újságcikk volt, főleg a Pista bácsi, ugye, ami a néprajzi tárgyaknak a gyűjtésére vonatkozott, és úgy valahogy aztán velem kialakult kapcsolatom révén el is mentem vele többször gyűjtőútra, például a csernátoni patakmalmokat kutatta, és ott voltam vele, egész végig rajzoltam neki, és elkezdtem gyűjtögetni. Hát kezdetben hiedelemmondákat gyűjtöttem, az nagyon megfogott, rengeteg érdekes új dolog jött elő, amivel már találkoztam részben, de hát itt a gyűjtés az arról szólt, hogy egy embert megbeszéltetni, ott rögzíteni az anyagot, amit ő tud, valamennyire úgy kérdezni rá, hogy az ne mellé beszéljen, hanem a célirányos legyen, akár a rádiósnak a munkája is, ugye, ne beszéljünk mellé, és hát ezzel kezdődött.
Ez hányban volt?
Ez 1968-69-ben volt.
Annak idején mire rögzítettek? Magnószallagra?
Hát annak idején én szorgalmasan jegyzeteltem, és igyekeztem, hogy a jegyzetfüzeteim valamelyest egyformák legyenek, hogy legalább a tárolásuk meglegyen, ha nem is használom fel ezeket soha semmire. Nagyon krikszkraksz mód jegyeztem, hogy minden lejegyezhető legyen. Elég sok gondom van most az olvasásukkal, de hogyha belelendülök, akkor folyamatosan megy. Míg aztán 1969-ben azt hiszem, akkor vettem egy hatalmas nagy orosz magnót, Maják vagy mi volt a neve. Na, azt még cipeltem, úgyhogy beletettem a hátizsákba, és vittem vagy 9-10 kilométert a hátamon. Emlékszem Csernátomba például az ottani mesemondómat ezzel veszítettem meg, úgyhogy voltam nála kétszer ezzel a magnóval. És hát később aztán kaptam egy kisebb japán magnót, az már kényelmesebb volt, mert felesebb volt, mint a Majak, és akkor azzal aztán sok anyagot tudtam rögzíteni. Még azt megelőzően kölcsön kaptunk egy ilyen Tesla magnót, és akkor azt cipeltük magunkkal a táborokba, viszont most már ez a három magnó és a három különböző felvételek és a visszajátszás az ugye mindig ugyanazzal a készülékkel, vagy legalábbis ahhoz hasonlatossal kell történjen, tehát nagyon nehéz. Olyan szalagaim vannak, amin egy része ezzel van készítve, a másik amazzal, tehát ez most gondot okoz.
Annak idején könnyebben megnyíltak-e a falusi emberek, mert manapság most mindenki mindenkiben kételkedik, nem hiszi el, hogy a jót szeretnénk kihozni belőle. Mi volt a helyzet annak idején, a 60-as, 70-es években?
Hát én azt hiszem, hogy az emberek ráérősebbek voltak, közlékenyebbek is voltak. Viszont akkor sem lehetett csőstül a házba menni, mert hogy akkor is ugye gyanakvás volt. Hát nem jöttek hittérítők, nem voltak szekták, mit tudom én, ilyen gondok nem voltak. Több bizalmuk volt az idegen emberhez, valahogy barátságosabbak is voltak az emberek, ez biztos. Azonban itt is meg kellett találni azt a módot, hogy hogyan kezded el a beszélgetést, egy enyhébb témáról menni lassan rá a lényegre. Erre nagyon érdekes példái vannak egyébként, hogy hogyan oldottam meg én, hogyha egyszer már úgy érezték, hogy én ezt az egész dolgot, mit tudom, szeretetből csinálom, nem ellenük, hanem azért, hogy ezek a dolgok megmaradjanak valahol, akkor kinyíltak, és többször is visszamehettem hozzuk.
Milyen taktikát alkalmazott Kakas Zoltán?
Volt egy ilyen, hogy na, még be se kapcsoljuk a készüléket, mert az vadító volt, attól nagyon féltek. Hát egyszer ugye jegyzetelgettem, és akkor olyan témákról kérdezősködtem, mit tudom én, etnobotanikai dolgok, például milyen növényt, mikor vetnek, miért ragaszkodnak ahhoz a naphoz, ha az illető mondjuk gazda ember volt. Ha meg mondjuk egy asszony volt, akkor ő biztosan font valamikor lánykorában legalább, mert akkor már nem volt divat a fonás. Akkor elkezdtünk beszélni arról, hogy hogyan termesztették régen a kendert, miért kell nagyot ugrani, mikor a kendert elvetette. Ez már hiedelem. Tehát ők erről úgy mosolyogva beszéltek, hogy nagyot ugrott kendervetése után azért, hogy olyan nagy legyen a kendere. Ilyen dolgokkal lassan rá lehetett térni a hiedelem világra, és akkor azt úgy óvatosan beadagolni, és akkor ugye egyszer csak összecsaptam a kezemet, hogy hát ez egy olyan érdekes dolog, ezt muszáj fölvenni magnóra. Na akkor eléggé erőszakosan próbáltam, hogy a magnó működjön. Hát nem most kapcsolja ki, ha például olyat mondta, akkor kapcsolja ki. Ott valamit kapcsoltam rajta, hogy érezzék, hogy ez a dolog nincs fölvéve. Persze voltak olyan adatközlőim is, akik határozottan megmondták, hogy erről a dologról, amíg ő életben van, nem szabad beszélni. És ezt én teljesen megértem, mivel hogy a szomszédja, rokona, stb. Volt bele kavarva a történetbe, aki, hogyha megtudta volna, hogyha a bácsi nekem ezeket elmondja, akkor bizonyára megharagszik rá, és én ezt nem akartam. Na hát azóta elteltek olyan 30 évek, most már nyugodtan beszélhetünk róla. Voltak olyan eseteim is, hogy bementünk egy házhoz, Magyar Hermányi például 1990-ben a Bau tábor alkalmával, bementünk egy öreg nénihez, aki egyébként harangozó volt. Olyan fáradt voltam már délután 2-kor, nagy meleg augusztus elején, hogy én egybe a témára tértem. Mire az illető arca megmerevedett, összehúzta a szemöldök, és azt mondta, hogy ő erről nem beszél, ez nem volt igaz, és neki hagyunk békét. Éreztem, hogy túllőttem a célon, gyorsan összecsomagoltunk mindent, és elindultunk kifele, de kifele menet gondoltam, hát ilyen melléfogást, és akkor láttam, hogy milyen szép virágos kertje van, ahol mindenféle fűszernövény, meg ez, meg az van, és akkor elkezdtem dicsérni a növényeiket, mert tényleg szépek voltak. És ahogy ott dicsérem a növényeket, belelendült a mesébe. És az egyik növényről most már nem tudom, mi volt az, lehet, hogy a boldogasszony lapim, arról azt kértem, hogy na ezt azért mégiscsak mondja el nekem Magnóra, mert hogy ez olyan érdekes. Ugye a Boldogasszony lapja az üzanyához kapcsolódik, és akkor visszamentünk a házba, ismét zsúrogott a Magnó, és akkor megint sinem voltunk, tehát az egész nem tovább. Végül elmondta az édesapjával kapcsolatos történeteket is, ami nagyon érdekes, ilyen békás dolog volt, amiről ő egyébként azelőtt szigorúan megmondta, hogy ő erről egy hangot sem, elmesélt mindent, és nagyon jó barátok lettünk, és még visszamentem hozzá gyűjteni.
Olyan téma volt-e, vagy olyan emberre találkozott-e a pályája során, akivel semmiképpen nem tudott elbeszélgetni, vagy arról a témáról nem tudott semmit meg, vagy amit akart, azt előbb-utóbb csak elírte?
Hát én úgy érzem, hogy ez utóbbi, mert hogy az emberek szerettek akkor beszélni, és az öreg ember ráérős volt, és mesélni szeretett, és mindent elmondott, ha tudta. Viszont több olyannal találkoztam, aki nem tudta. Erre egy érdekes példa, a gelencei öreg bácsi, ketten is voltak ott az úton. A kántorpuszta jobb oldalról szerettem volna kérdezősködni, hát nem obót mondtam, hanem tudja-e azt a történetet, hogy a kántorpusztán két fiatal legény megölte egymást, és ott, akik eljárnak, ágakat dobnak valamiért. Az öregek azt mondták, hogy nem. És tényleg nem tudták. És miért nem tudták? Azért, mert a falu központjában látható kántorpusztán ők soha nem voltak. Hát ezen ma úgy megütődünk, ugye, hogy valaki a határ egyik sarkában sosem volt. Azt mondták, nekük ott földjük nem volt mit keresni ők, és ott sosem voltak. Evéget nem tudnak semmit a kántorpusztáról. Ezt aztán tényleg elmondhatták volna, mert ez se rendszerellenes nem volt, se azt nem bizonyította volna, hogy ők mennyire babonások, semmi. És akkor tovább kell állni ilyen esetben. Más adatközlőt kell keresni.
Évtizedeken keresztül ezzel foglalkozott, gyűjtőmunkát végzett, emellett lehet-e mással is foglalkozni? Vagy az ember mindig néprajzos, reggel, délben, este?
Pontosan ez, hogy az ember se reggel, se délben, se este nem néprajzos, ez csak úgy jött be nekem, hogy amikor éppen kedvem volt hozzá, amikor éppen a kedvemet nem vették el, amikor éppen egy kis olyan lehetőség volt, hogy nagy gyűjtögethetünk. De sokszor volt olyan az életemben olyan időszak, amikor bizony elvették a kedvemet ettől a munkától. Éreztem, hogy ez sosem lát napvilágot, éreztem, hogy ezt én lehet, hogy rögzítem, de ki tudja, mi lesz a sorsa. Emlékszem, Cegő Zoltán egy interjút készített velem valamikor a Hétnek, és ott azt kérdezte, hogy mi lesz ezeknek a céduláknak a sorsa, mert látta rengeteg cédulácskát, amit én ottan ilyen A5-ös papírra kijegyzeteltem. Már akkor úgy fogalmaztam meg, hogy hát Istenem, majd valaki valamire felhasználja, hogyha szüksége lesz rá. Most is úgy érzem, hogy ha ezek soha meg nem jelennek az én életembe, akkor is ez a munka hasznos volt, hogy olyan képek maradnak meg a régi háromszéki paraszti világból, amit mindenképpen érdemes megőrizni. Akár könyv alakjában, akár cédulaként, akár a Magnusz alaként, amit még ugye nem sikerült esetleg lemásolni, ha megmaradnak ezek, akkor mindenképpen hasznos lesz a jövőnek is, a régiek ismerete miatt.
Mekkora helyen tárolja ezeket? Mert bizonyára nem csak egy fiókban vannak.
Van egy nagyon érdekes megoldásom. Egy régi tulipános ládát az adattáramnak szántam, és ha ebben minden bele nem is fér, mert már ugye videokazetták is vannak, meg magnószalagok, meg egy csomó minden, tehát oda nem fér minden bele, de nagyjából a régi anyag az ott van. Tehát a cédulácskák azok ott vannak. Ezek be vannak zárva, most már nyilván semmi zár nem zár, mert mindent ki lehet nyitni, de hát az a tolvaj, aki esetleg ezekre rátenni a kezét, az ezeket aztán igazán nem tudja semmire használni. A negatívjaimat, meg a diákat, azt egy másik ládában így jó részt elférnek ebbe. Most egy kicsit kinőttem őket, de azért jó részt ezekben vannak.
Hosszú időn keresztül a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum munkatársa is volt Kakas Zoltán. Ez gondolom, hogy jól jött, mert lehet egy gyűjtögetni hivatalosan is.
Igen, de itt is előjön a de, ugyanis a munkaköröm az a raktár anyagának a tisztántartása, a felügyelete, a konzerválása, bármikor előszedhetősége volt ugyanis, mert hogy olyan hatalmas anyag van, hogy talán egy ember nem is volt itt elég, hogy ezt az egészet méltóképpen kezelje. Viszont ez volt a munkabeosztásom. Ezen kívül, mikor néprajzos nem volt, akkor szálegyedül voltam, és bizony a kiállításokat is meg kellett csinálni, feliratozást is meg kellett csinálni, még ilyen-olyan szakmai konferenciákra is el kellett járni. Mindettől függetlenül ez a munkahely azért közelebb hozott engem sok minden olyan dologhoz, ami segítette a maszek, vagy hát amatőr, vagy hobbi dolgaimat is.
Néprajzos lévén nagyon szeretett a természetbe járni, megismerni a szülőföldünket. Az ön nevéhez kötődnek a Baobab táborok is. Ez mikor kezdődött?
Hát a táborokat 1971-ben indítottuk, pontosabban 70 őszén, telén ért meg bennem egy ilyen gondolat, ugyanis 68-ba felmentünk ilyen nagy csapattal a Bodoki-havasra, ez volt az első nagyobb túránk. Emlékszem, hogy ott akkor a Bodoki-havas tetején elolvastuk Demeter Sándornak a Háromszék című versét, amit Orbán Balázs közölt le, és ami úgy kezdődik, hogy a Bodoki-havas tetején állok, lábaimnál háromszék bájos rónasága van. És akkor részletesen leírja a vers a látottakat. Éreztem, hogy ez olyan nagy hatást gyakorolt azokra, akik ezt végighallgatták. Lehet, hogy mit tudom én, melyik román költőnek a versét kívülről tudtuk már, lehet, hogy Petőfit is tudtunk sokat, de az, hogy valaki háromszékről írt volna, ilyennel nem ilyen találkoztunk. Háromszéken akkor még nem, hát itt voltak ugyan költők, de azokról nem nagyon tudtunk. Én már 68-ban észrevettem, hogy nagyon nehéz kimozdítani embereket, hogy feljöjjenek a hegyre, és akkor úgy 70-ben ír meg bennem az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha írnék az újságba egy kis hirdetést, ezt ugye, ha többen elolvassák, akkor esetleg valakiben megírik az a gondolat, hogy eljöjjön ezekre a túrákra. És akkor egy ilyen nyúlfarknyi hirdetés jelent meg 70-ben a szilveszteri ifjúmunkásba, és arra írtak nekem közel 30-an. Na most ezekkel az emberekkel elkezdtem levelezni, és akkor a nyár közepére már megérett ez a dolog, hogy na mi tizenvalahányan együtt fogunk menni egy háromszéki havasi túrára, amit úgy számítottunk, hogy a Lakócától végig az Uszvölgyéig, tehát háromszéki havasok és a Nemerehegység. Közben arra gondoltam, hogy ha már ennyien összejövünk, mi lenne, hogyha a hegy alatt táborozván, nem mennénk fel azon a hegyre, hegy alatt táboroznánk egy-két faluba, és ott néprajzi gyűjtést végeznénk. Nevezetesen hiedelmeket gyűjtögetnénk, meg egyebeket. És akkor ez így történt, hogy összejött ez a társaság, és akkor 1971. július utolsó napjaiban elmentünk Zágomba, letáboroztunk, és akkor itt volt a tábornak a névadása, meg mindenféle, innen indult az egész, és ez ment volna úgy 10 évig, így számítottam, hogy ha 10 évig táborozunk, akkor a megye minden érdekesebb néprajzi táját be tudjuk járni, mindenütt egy kis gyűjtést végzünk, legalább ízelítőt, hogyha nagy dolgokat nem is teszünk, de hát aztán jött a politika, meg beleszóltak mindebbe, és akkor a táboroknak másik profilt kellett kitalálni. Lehet, hogy a gondviselés keze is benne volt ebbe, illetve nem csak lehet, hanem biztosan, mert hogyha mi itt maradunk 10 év alatt és gyűjtögetünk, lehet, hogy összejön egy kötetre való, viszont én sosem ismerem meg az országnak a hegyeit. És akkor kénytelen, keletlen, azt mondtuk, hogy ha nem lehet néprajzi táborokat szervezni, akkor szépen felmegyünk a hegyekre, hát az remélem, hogy nem bűn. Igen ám, de a hegyen is ugye meg kellett keresni azt, hogy lehetőleg magyar vidék legyen, lehetőleg magyarokkal is találkozunk, lehetőleg moldvai csángok is bejöjjenek a képbe, ezért volt a Keleti Kárpátok kezdetben, mert ugye ott sok csángóvidéki kapcsolatot lehetett teremteni, meg hát be lehetett oda egy kicsit lógni a Tatros völgyébe, vagy fennebb akár, és akkor elindult ez a folyamat, hogy az új rendjével a Baónak megismertük az ország legtöbb néprajzi tájességét, főleg a magyar vidékeket, szórványvidékeket is.
De én úgy tudom, hogy minden tiltás ellenére azért többen-kevesebben együtt maradtak ebből a csapatból.
A tiltás az nem a csapatra ment, hanem arra, hogy ne csináljunk egyáltalán. A tábor az ugye általában erdélyi szórványokból volt összegyűjtve, tehát a táborozók, és ez azt jelentette, hogy vagy el tudott jönni a következő évbe, vagy nem. Nem olyan volt, mint egy osztály, hogy azt következő évbe is ki lehet mozdítani, vagy egy iskola a következő évbe is a gyerekeket össze lehet szedni, hanem ezeket össze kellett én szedegessem az ország különböző területeiről. Na most már ez aztán, hogyha nem lehetett hirdetést föltenni újra meg újra, akkor ez úgy történt, hogy a régi barátaim, akik már voltak a táborban, azok javasoltak, vagy ők még visszajöttek, tehát ez nagyon sokféleképpen ment el egészen 1990-ig, amikor aztán ismét elhatároztuk, hogy na, most már ki lehet gyűjteni, remélhetőleg nem szólnak bele, és akkor elindult megint a régi módi. Tehát, hogy 6 napig bent egy falu csoportba, néhány faluba, egy kisebb néprajzi tájon, és akkor 6 nap fenn a hegyekbe.
Volt olyan is, amikor szülőktől olyan levelet kapott Kakas Zoltán, hogy a gyerekükből embert faragott, egészen más ember lett a táborok által.
Hát volt egy ilyen eset, épp nemrég meséltem el valakinek ezt a történetet, hogy bejelentkezett egy váradi fiú, aki akkor, ha jól emlékszem, 9-es volt, és én megírtam a magam álláspontját, hogy eljöhet a táborba nyilván, hogyha megeszik mindent, mert itt a menü nem lesz olyan sokrétű, meg hát nem gondolja az, hogy a forrásvíz hideg vízébe fog mosakodni reggel, vagy akármikor, vagy hát fel kell korán, úgy, ahogy azt a tábori élet majd megkívánja, ki tudja, hánykor kell fölkelni, hogy elírjuk a 4-es vonatot például valahonnan. Tehát ezeket én megírtam neki, azt mondtam, hogy ha a levél kézbevételétől elkezd így élni, akkor biztosan kitűnő táboros lesz, és nem fog kilógni a csoportból. Mire ő ezt el is kezdte, úgy látszik, volt benne egy annyi aszkétaság, meg ilyen elhatározás, hogy csak azért is, hogy nem utasított vissza semmit. Ha megkérdezték, hogy na mit főzzünk, Péterke, akkor ő azt mondta, hogy teljesen mindegy, reggel fölpattant az ágyból. A pszichológus mama és a mérnök tata, akinek ez egy késői gyereke volt, későn született az első gyerekük, hát nem tudta hova tenni az egész történetet, és gondolkoztak, hogy most mi van ezzel az emberrel. És akkor jutott eszükbe, hogy valakitől leveleket kap. És akkor elolvasták titokba a leveleim, és látták, hogy ott vannak ilyen nyegle utasítások, hogy kellene élni ahhoz, hogy jó táborozó legyen. És akkor az édesanyja Péternek fölhívott engem telefonon, és nagyon megköszönte. Hát ez nem volt olyan nagy cselekedet, és nem egy varázslat, meg nem tudom mi, ez egy teljesen logikusan egymás után következő történet, vagy gondolatsor, hogy ha az ember ugye el akar menni a táborba, akkor valamivel készülnie kell. Péternek az édesanyja beutazott hozzám Bukarestbe, azt megelőzően megkérdezte, hogy mi a kedvenc italom, mondtam, hogy nem iszom, mi a kedvenc tésztám, na akkor a zserbóba állapodtunk meg, és egy olyan, ki tudja, 3 sütett tésztát hozott nekem egy nagy doboz, valamelyik cukrászdában a Magerun találkoztunk, ha jól emlékszem, és el volt ragadtatva, hogy én a fiából, amit ők 14 éve nem tudtak megcsinálni, azt mondja, hogy levéllel lerendeztem.
Mástól jönnek ilyen visszajelzések? Gondolom, hogy most 4 évtized után is azért megállítják, hogy hát emlékszik-e még rám, mert én ott voltam 80-valahányban, nem tudom melyik hegyen, aztán 90-es években. Vannak-e ilyen találkozások manapság?
Vannak, és nagy örömemre például az egyik barátunk, aki 73-ban volt a Tórjai táborban, és lelkesen gyűjtött néphitanyagot. Ő most a néphitnek lehet az országban legjobb szakembere, dr. Keszeg Vilmos, akinek több kötete és dolgozata jelentek meg a témába, és gondolom, hogy ez nagy hatása volt rá. Vagy van olyan, akinek mindhárom gyereke, a Magyar Dicsei Balla Tamás például, mindhárom gyereke eljárta Bahóra, mindenkivel most is kapcsolatot tartok. És hát vannak olyan gyerekek, akik soha nem tudtak eljönni a Bahóra, de azóta is mindig levelezgetünk, és hát eltelt ugye 20 év az életükből, de legalább 10 olyan eset is van, és hát még mindig kapcsolatunk van, és telefonálgatunk egymásnak. Nem mindig pozitív dolgokról vannak ezek a kapcsolatok. Nagyon szomorú történetek is vannak, amivel ugye nem untatnám a hallgatót, de ez a kapcsolat létezik. Tehát akkor is, ha volt az illető táborban, vagy csak akart jönni, és nem sikerült valami véget.
Beszélgetésünk során említettük, hogy ezek a gyűjtések most ott vannak egy ládában, vagy ládákban, de ha valaki esetleg úgy gondolja, akkor majd felhasználhatja. Miért nem igyekezett, hogy így kérdezzem, hogy ez meg is jelenjen könyvben, vagy nem volt ez annyira fontos önnek, vagy még nem jött el az ideje? Meg mindig túl kevés ahhoz, hogy megjelenjenek ezek nyomtatásban is.
Hát igen, én mindig azon gondolkoztam, hogy tényleg ezt kellene, hogy legalább a táboranyagát külön megjelentetni. Na most ez az anyag nem halott még, mert hogy voltak, akik ezt az anyagot átnézték, voltak, akik nagy reménnyel voltak, hogy talán ez minél hamarabb napvilágot lát. Hát látta ezt az anyagot Pócs Éva, őt szoktuk tartani a Kárpát-medence egyik legjobb, népi hiedelemvilág egyik legjobb ismerőjének, de Magyar Zoltán például, aki föl is használja majd ezeket egy ilyen kötetéhez, legalább hivatkozási alapul, hogy másutt is megvannak ezek a történetek történetesen az én raktáromba egyelőre. Voltak részletkérdések, amiket már sikerült megjelentetni is. Például egy egész kis közlés volt egy nagyon különleges anyagról. A Magyarországon 1970-es évek elején induló folklor archívumba, ott például a nagy erejű füvel kapcsolatos kis történeteket közöltük, hát annak egy részét, ami akkor fel volt gyűjtve, de azóta már szinte kötetelvaló anyag van a nagy erejű füvel kapcsolatos hiedelemvilágunkból. Azon kívül a tejelvitellel kapcsolatosan jelent meg egy kis dolgozat, apró közlések a Andrásfalvi Bertalan emlékkönyvbe, és hát ugye a mesegyűjteményem az megjelent Egyetlen embernek 10-valahány meséje Felső Csernátomból, és ami a másik hozadéka volt ennek az egész érdeklődésnek, meg a hegyenjárásnak, hogy megjelent a Beszélőkövek CD, ami 100 olyan kőről szól, amikhez ugyanis mondák meg legendák fűződnek.
Hogy érzi, elégedett ezzel a pályával, vagy egy néprajzos mindig elégedetlen azzal, amit tett, holott felbecsülhetetlen értéket képviselnek ezek, mert azt mondja, hogy ez olyan parányi, mert olyan sok minden van, amit gyűjteni lehetett volna, vagy lehetne még, hogy az, amit én tettem, az csak egy parányi dolog.
Hát tulajdonképpen a munka folytatása vagy folyamatossága az örök elégedetlenségből származik. Ez olyan, mint bármilyen hobbi, például a tárgyűjtésben, hogy van 1600, és akkor kellene 2600 legyen, és mindig azzal bosszantjuk magunkat, hogy bizony 3600 is lehetett volna, ha... Pontosan így működik a szellemi néprajzi anyag gyűjtésében is, hogy hát bezzeg elmehettem volna ahhoz az emberhez is, lám nem mentem, és meghalt. Na most a tárgyűjtésnél az van, hogy ezek a tárgyak esetleg tovább élhetnek netán. A szellemi néprajzi anyagban viszont az van, hogy ha valaki meghal, akkor magával viszi az egész tudományát. Az valamiképpen nem csapódik és nem marad itt a föld felett. Tehát ez egy olyan folyamat, hogy az öregekkel nagyon sok minden elmegy. És ezt én most tapasztalom, hogy mai öregekkel, tehát szinte kortársaimmal, vagy mondjuk 20 évvel idősebb, 80 évesekkel beszélek, azok vagy már nem emlékeznek, vagy bosszantja az egész, hogy én ilyen hülye kérdéseket teszek fel, vagy hát már nincs is az, aki tudja. A magam korosztálybeliek meg úgy vannak, hogy tudnak valamit, hallottak valamiről, de már nem azzal a szóbőséggel, már nem azzal a megalapozott tudással mondják el, és ez esetben fél dolog, amit tudok gyűjteni. Még így is valami, mert legalább a réginek egy-egy villantása, amit meg tudunk menteni, hogyha leegyezzük.
Talán jó lenne elkezdeni már a 70-es, 80-as, 90-es évek dolgait is gyűjteni, mert talán 10 év múlva nem emlékezünk, hogy mi volt 90 előtt.
Ajaj, mennyire jó lenne, mert én például most olyan helyzetek előtt álltam, hogy látom, hogy na akkor például mi volt itt a főtéren, amikor történt az úgynevezett forradalom. Ott álltam, de fényképezőgép lehet, hogy azt kiverték volna kezemből, vagy ki tudja, mert máshogy is történt még ilyen eset. Ott álltam, és nem emlékszem a dolgokra, már én se, aki részvevője voltam. Na most az azután született 20 évesek, most akár 20 évesek, ugye, vagy 10 évesek, azoknak meg fogalmuk nincs, azok csak a felvillant tévéképekből, meg az idősebbek meséből tudják ezt az egész történést.
Kakas Zoltán, Sepsiszentgyörgyi néprajzos természetjáró válaszolt kérdéseinkre. Portréműsorunk 2010. július 17-én hangzott el a 120 perc című magazinműsorunk Ember közelben rovatában.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Tóth Tamással búcsúzom, a viszonthallásra. Thank you.
sem, ne bántson a félelem. Az ifjúság játszadozni vár, mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, csitalolj velem a hó. Csak az időnk csupán oly kevés, hogy az már-már csupa szenvedés. Ó, ifjúság, tégy velünk nagy csodát, percek helyett hosszú évek során. De a holnap már is jön, s neked köszönöm, hogy az örök szerelem dalán kedvesem, így adhatom át, hát jöjj velem, ne bántson a félelem. Az ifjúság játszadozni vár, mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, s így dalolj velem a hó. De a holnap már is jön, s neked köszönöm, hogy az örök szerelem dalát kedvesem, így adhatom át, hát jöjj velem, ne bántson a félelem. Az ifjúság játszadozni vár, mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, s így dalolj velem a hó. Szeress édesem, s így dalolj velem a hó.